Március 7-e, hétfő, reggel 7 óra. Az igazgató figyelmes csendben hallgatta Mark kutató munkájának eredményét, és azután kiegészítette a maga, Mark számára váratlan információival.
Andrews, tovább szűkíthetjük a maga 15 szenátor tartalmazó listáját. A múlt csütörtökön néhány ügynökünk elcsípett egy illetéktelen adást, ami egyik KGB csatornánkon. Vagy valami kereskedelmi adótól származó ideiglenes áthallás okozta, hogy egy pillanatra más frekvenciára hangolottunk, vagy valami fickónak működik az illegális adója a mi frekvenciánkon. A miénk csak annyit hallottak. Vétel, Tony, most vittem vissza a szenátort a bizottsági ülésre, és én... Az adás hirtelen abba maradt, és mi nem tudtuk újból megtalálni. Talán az összeesküvők belehallgattak a beszélgetéseinkbe, de ezúttal egyikük gondolkodás nélkül a mi frekvenciánkon kezdte el az adást. Elég könnyen előfordulhat. Az ügynökök, akik meghallották ezt, készítettek egy jelentést a frekvenciánk illegális használatáról anélkül, hogy tudatában lettek volna ennek különleges jelentőségével. Mark előrehajolt a székében. Igen, Andrews, mondta az igazgató. Tudom, mi jár a fejében. Délelőtt 10:30. Ekkor adták le. Március 3, délelőtt 10:30, ismételte Mark sietve. Nézzük csak, melyik bizottság ülésezett akkor? Kinyitotta a dossziéját. Dirksen épület, ebben az időpontban, itt vannak valahol a részletek, nálam tudom. Folytatta Mark a papírok átpörgetését. Három lehetőség van, uram, a külügyi kapcsolatokkal és a kormányzati műveletekkel foglalkozó bizottságok üléseztek azon a délelőttön. A szenátusban a fegyverellenőrzési törvényjavaslatot vitatták, úgy látszik mostanában elég sok idejük megy el erre.
Lehet, hogy most rábukkantunk valamire, mondta Tyson.
Meg tudja mondani nekem a feljegyzései alapján, hogy a maga 15 szenátora közül hány volt a Kapitóliumon március 3-án és milyen ügyben?
Mark átlapozta a 15 papírlapot és lassan két csoportba osztotta. Nos, nem bizonyító erejű uram, de... Erről a 8-ról nincs semmi feljegyzésem, amely azt mutatná, hogy ott voltak a szenátusban. A maradék 7 szenátor határozottan ott volt. Közülük senki sem tagja a kormányzati műveletek bizottságának. A két szenátor, Pearson és Nanna külkapcsolatoknál volt, uram. A többi 5 a következő, Brooks, Bird, Dexter, Harrison és Thornton. Mind felszólaltak itt is, majd pedig az igazságügyi bizottságban a fegyverellenőrzési törvényjavaslat vitája során. Az igazgató egy fintort vágott.
Nos, amint mondja Andrews, ez alig ha bizonyító erejű. De ez minden, amit tudunk, ezért koncentráljon erre a 7 emberre. Ha csak 4 nap áll is rendelkezésünkre, van esély rá, hogy kideríthessük. Ne hozza az túlságosan lázba, hogy van egy szerencsés fogásunk, hanem nézzen utána még egyszer, hogy az a 8 szenátor biztosan nem járt-e ott a Dirksenben akkor délelőtt. Nem akarok kockáztatni azzal, hogy 7 szenátort felügyelet alá helyezek. Már így is elég ferde szemmel néznek az FBI-ra. Más taktikát kell alkalmaznunk. Körültekintőnek kell lennünk, nem kockáztathatunk meg egy teljes körű nyomozást. Attól tartok, úgy kell megtalálnunk az emberünket, hogy azokat a nyomokat követjük, amelyekben teljesen bizonyosak vagyunk. Vagyis azt kell figyelembe vennünk, hogy hol volt február 24-én, csütörtökön, ebédidőben, illetve az igazságügyi bizottság múlt heti 10 óra 30 perces ülését. Tehát ne foglalkozzon a motivációval, Andrews, nem vesztegethetjük az időnket feltevésekre. Csak azt nézze, milyen módon lehet a listát szűkíteni, a nap fennmaradó részét pedig töltse a külkapcsolatok bizottságánál és a szenátusban. Beszéljen a stábvezetőkkel. Nincs olyan, amit ne tudnának a szenátorokról, akár közérdekű, akár magántermészetű a dolog.
Igen, uram.
És még egy. Ma az elnökkel vacsorázom, így esetleg tudok szerezni tőle valamilyen információt, amely segít lecsökkenteni a gyanúsítottak számát.
Megmondja az elnöknek, uram? Az FBI igazgatója egy kis szünetet tartott.
Nem, nem hiszem. Én még mindig úgy vélem, hogy kézben tartjuk a problémát. Nem látok okot arra, hogy az ügynek ebben a fázisában zavarjuk őt, és azelőtt semmi esetre semmi előtt meg nem győződtem az esetleges kudarcunkról.
Végül az igazgató átnyújtotta Marknak a görög pap fantomképét.
Ez Mrs. Kasefikis verziója, mondta. Mit gondol róla?
Nem is rossz, felelte Mark. Talán húsosabb a pofacsont körül egy kissé, mint ezé itt. Értik a dolgokat ezek az emberek.
Az izgat engem, jegyezte meg az igazgató,
hogy én már láttam ezt az átkozott arcot valamikor. Annyi bűnöző került már az utamba, hogy lehetetlen erre az egyre visszaemlékezni. De talán majd eszembe jut.
Remélem, csütörtök előtt eszébe jut, uram. Csúszott ki Mark száján gondolkodás nélkül.
Én is remélem, válaszolt Tyson zordul.
És ha arra gondolok, hogy csak 24 órával voltam mögötte, nagyon bánt a dolog.
Tartsa inkább szerencsésnek magát, fiatalember. Ha előtte járt volna, azt hiszem, Arianna Kasefikis most alott lenne, és lehet, hogy maga is. Már oda irányítottam egy embert Mrs. Kasefikis lakásához arra az esetre, ha az emberünk visszatérne, de úgy vélem, sokkal profibb a gazember sem, hogy ezt megkockáztatná.
Mark egyetértett vele.
Profi gazember, ismételte meg.
A házi telefon piros fénye villogott.
Igen, Mrs. McGregor.
El fog késni a találkozójáról Hart szenátorral.
Köszönöm, Mrs. McGregor.
Tyson letette a telefont.
Várom holnap ugyanebben az időben, Mark.
Ez volt az első alkalom, hogy a fiatal embert a keresztnevén szólította.
Minden követ mozgasson meg, már csak 4 napunk maradt.
Mark lifttel ment lefelé, és szokásos útvonalán hagyta el az épületet. Nem vette észre, hogy az utca túloldaláról követik őt. A szenátusi hivatal épületébe ment, és megszervezte a találkozókat a Külkapcsolatok Bizottsága és az Igazságügyi Bizottság stábvezetőivel. A legkorábbit másnap reggelre sikerült elintéznie. Visszament a kongresszusi könyvtárba, hogy még behatóbb kutatást végezzen a listáján maradt 7 szenátor személyes háttér történetére vonatkozóan. Meglehetősen változatos társaság volt, az ország legkülönbözőbb részeiből származtak, kevés volt bennük a közös, ám az egyik közülük feltétlenül különbözött a másik 6-tól, de melyikük? Nunn nem jöhet a számításba. Thornton? Stampouzis láthatóan nem tartotta különösebben figyelemre méltónak, de mit bizonyít ez?
Bird?
Biztos, hogy nem a többségi vezető az. Harrison. Stampouzis szerint ellenzi a fegyver ellenőrzési törvényjavaslatot, de így van ezzel csak nem a félszenátus. Dexter. Mi volt az a probléma, amelyet Stampouzis nem akart elmondani neki? Talán Elizabeth felvilágosítja őt ma este. Ralph Brooks egy különösen szenvedélyes, elkötelezett ember, és nagy bizonyossággal állítható, hogy nem kedveliként.
Pearson?
Ha úgy adódna, hogy ő a gonosztevő, senki sem hinné el. 33 évvel a háta mögött a szenátusban mindig ő volt a becsületes Kaszka Shakespeare Julius Caesar című drámájából. A jól ismert becsületes ember, aki végül mégiscsak részt vett a Caesar elleni összeesküvésben. Mark konterhelten sóhajtott, mint aki zsákutcába jutott. Az órájára pillantott. 3:45, most azonnal el kell indulnia, ha időben ott akar lenni. Visszavitte a könyvtárba a különböző kiadványokat, a kongresszusi jelentéseket és Ralph Nieder jelentéseit, majd átsietett a parkolóba a kocsijáért. Gyorsan végighajtott a Constitution Avenue-n és a Memorial Bridge-en. Hányszor megtette már ezt az utat ezen a héten? Ránézett a visszapillantó tükrére, és felismerni vélte a mögötte lévő kocsit. Vagy ez csupán a múlt csütörtök emléke? Mark leparkolt az út mellett. 2 titkosszolgálati ember megállította. Felmutatta az igazolványát, és lassan lesétált az ösvényen, még éppen időben ahhoz, hogy csatlakozzék a többi 150 gyászolóhoz, akik 2 frissen ásott sír körül álltak. A 2 nyughely 2 olyan embert fogad majd be, akik egy héttel ezelőtt még sokkal elevenebbek voltak, mint a temetésükön résztvevők többsége. Bill Bradley alelnök, a volt szenátor képviselte az elnököt. Norma Thames mellett állt, akinek törékeny fekete alakját 2 fia támogatta. Hank, az idősebbik fiú, egy óriási férfi mellett állt, aki biztosan Barry Calvert édesapja volt. Mellette állt az igazgató, aki körülnézett és észrevette Markot, de nem mutatta jelét. A játék itt a sírnál is folytatódott. Gregory atya mise ruháját enyhén lobogtatta a hideg szél. A sírok körül sár volt, mert egész éjszaka esett. Egy fiatal káplán állt mellette csendesen, fehér karingben, alatt a fekete reverendával.
A te kimondhatatlan dicsőséget képmása vagyok, bár a bűn sebeit hordozom,
kezdte énekelni Gregory atya. A könnyező feleség előre hajolt és megcsókolta Nick Stames sápadt arcát, majd lecsukták a koporsót. Miközben Gregory atya imádkozott, Stames és Calvert koporsóit lassan leeresztették a sírgödrökbe. Mark szomorúan nézte, Őt eresztették volna le, biztosan őt.
Adj, ó, uram, nyugodalmat a te szolgálóid lelkének ott, ahol nincs sem betegség, sem szomorúság, sem sóhaj, csak örök élet.
Hangzott, és ezzel az ortodox pap feladta az utolsó áldást, keresztet vetett. Azután a gyászolók lassan elkezdtek szétszéledni. A szertartás után Gregory atya melegen beszélt Nix Stamesről, akit a barátjának tekintett, és kifejezte abbéli reményét, hogy ő és munkatársa Barry Calvert nem céltalanul haltak meg. Úgy tűnt, hogy eközben Markra nézett. A fiatal ügynök látta Nannát, Aspirint, Julie-t és a névtelen ember, de tudta, hogy nem szólhat hozzájuk. Csendbe lelépett. Hadgyászolják a halottakat. Neki az a feladata, hogy az élő gyilkosokat megtalálja. Visszahajtott a szenátusba, és ha lehet, még eltökéltebben ki akarta deríteni, melyik szenátornak kellett volna még jelen lennie a szívet tépő kettős temetésen. Ha egy kicsit tovább maradt volna ott, láthatta volna, hogy Madson fesztelenül beszélget Grant Nannával, mondván, milyen jó ember volt Stames, és milyen nagy a törvény végrehajtás vesztesége. Mark a délutánt a külkapcsolatok bizottságánál töltötte, ahol Pearson-t és Nant hallgatta. A kettejük közül bármelyik lenne is a bűnös, hidegvérű fickó lehet, aki az izgatottság minden jele nélkül végzi a munkáját. Mark ki akarta húzni a nevüket a listáról, de szüksége volt még egy megerősítésre, mielőtt megtette volna. Mire Pearson végre leült, Mark egészen elzsibbadt. Szüksége lenne egy kis kikapcsolódásra ma este, ha túl akarja élni az elkövetkező 3 napot. Kiment a bizottsági teremből, és felhívta Elizabethet, hogy megerősítse az esti programjukat. Aztán feltárcsázta az igazgató hivatalát, és megadta azokat a telefonszámokat, amelyeken az este folyamán elérhető lesz, az étteremét, a lakásáit, Elizabeth lakásáit. Mrs. McGregor minden megjegyzés nélkül tudomásul vette azokat. 2 kocsi szorosan követte őt a visszafelé vezető úton, egy kék Ford és egy fekete Buick. Amikor hazaért és odadobta a kocsi kulcsokat Simonnak, a folytonos megfigyeltség nyomasztó, de megszokott érzése alább hagyott, és kellemesebb dolgokra kezdett gondolni, például az estére Elizabeth-tel.